Január 17-én van egyébként a lányom születésnapja, és ez az a 100 éves évforduló, amikor ezt a törvény életbe léptették Amerikában, a prohibíció törvényét, az alkoholtilalomnak a törvényét. Olvastam róla egy populáris cikket, és hát ott nagyon megütötte a fülemet, vagy a szememet egy olyan összefüggés, amit egyszerűen nem bírtam rajta túllépni, hogy 100 évvel ezelőtt az amerikai társadalom, és nem csak az egyházak, de a társadalom is egyszerűen teljes erővel hitt abban, hogy törvényi gátakkal, vagy ilyen erő megoldásokkal meg tudják állítani az alkoholfogyasztást, vagy legalábbis csökkenteni tudják az amerikai társadalmon belül. Ez számomra ilyen felfoghatatlan volt, nagyon-nagyon nehezen tudtam összerakni a képet, hogy 100 évvel ezelőtt nem tudták, hogy a törvény az arra is alkalmas, hogy kijátsszák, vagy kiskapukat találjanak, és hogy valószínűleg ez lesz majd a végeredménye, ami lett végül 13 évvel később. Hát ez így szöget ütött a fejembe, ahogy mondtam, és innentől kezdve így elkezdtem olvasgatni, és azt fedeztem föl, hogy rengeteg egyházi és leginkább protestáns gyökere van ennek a nagyon hosszú folyamatnak, ami az alkoholtilalom bevezetéséhez vezetett el.
Milyen gyökerekre gondolsz?
Ott kezdeném el, hogy a folyamat az legalább 300 éves. Ez már önmagában egy nagyon nagy szám, 3 évszázadon keresztül folyamatosan egy társadalom életében jelen volt egy vágy, egy mozgalom, egy szerveződés, egy igény arra, hogy az alkohol fogyasztását, meg nyilván az előállítását, szállítását betiltsák amerikai földön. 1620-ban már vannak feljegyzések ezzel kapcsolatban, és hát ugye nagyon fontos itt megállapítani azt, vagy hát kimondani azt, hogy az egész új angliai állam elképzelése, vagy tehát leendő nagy nemzet elképzelés, az abból indult ki, hogy erkölcsileg ez egy kimagasló mű lesz, mármint ez az új nemzet, ez az új ország. Tehát mindenképpen felhívja önmagára a figyelmet azáltal, hogy más, mint a világ többi országa. Különböző protestáns gyökerű lelkészek és gondolkodók, mint például Winthrop, úgy fogalmazta meg, hogy Amerika a hegyen épült város lesz, és a hegyen épült városnak világítania kell, és ez pedig a morálja lesz, tehát a társadalmi morál, a társadalmi erkölcsi magasságok fogják majd fölhívni a figyelmet a leendő amerikai nemzetre. És hát ugye itt az egész, most azt mondom, hogy kiinduló pont, ez a bibliai értékrendből indult ki, és ez a bibliai értékrend képviselet, ez nyilvánvalóan az egyházakra bizatott, és azon belül is a protestáns egyházakra. Ez például egy nagyon érdekes kutatási eredmény, hogy a katolikusok nem nagyon álltak emellé a mozgalom mellé oda. Tehát a protestánsok sokkal inkább.
Akkor próbáljuk meg ezt a 300 évet mondjuk egy 3 percben összefoglalni. Például felütök egyet a témaindítónak, hogy van egy szervezet, vagy volt egy szervezet ugye ebben a 300 évben a mértékletességi mozgalom, ahol már lelkészek szintjén is megmutatkozott az odállás az ügy mellé. Mesélj erről a mozgalomról, mi az ő érdemük, mire jutottak, mit tudtak elérni, milyen módszereket tudtak alkalmazni.
19. század elején alakult ez a mozgalom, ezt úgy hívták, hogy Mértékletesség Szövetség, American Temperance Society. Alapítói között nagyon jól ismert két lelkésszel is találkozunk, Lyman Bacherrel és Justin Edwardszal. Ők itt Magyarországon kevésbé ismertek, de például az előbbi lelkésznek a neve, a Bacher neve, az a tudományos területen az jól ismert. Ők hozzá kötődtek, tulajdonképpen ilyen mozgató rugóivá váltak ennek a mozgalomnak, és az amerikai, hát ahogy az előbb is fogalmaztam, civil alapon szerveződő tömegmozgalmak között ez volt az első egyébként, ez is egy nagyon fontos adat, és nagyon rövid időn belül, 2 év alatt majdnem 170 ezer tagot, egyesületi tagot számlált már ez a mozgalom, akik elkötelezték magukat a Mértékletesség Szövetségen belül, és ez a legapróbb falvaktól a legnagyobb városokig tulajdonképpen képviseltette magát. És nagyon fontos itt még azt is megemlíteni, hogy ennek a mozgalomnak, vagy a tagságnak több mint a fele nő volt. És itt még ugye abban a korban vagyunk, amikor a nőknek nem volt, hát mondjuk így politikai befolyása, vagy szavazójoga, nem tudtak beleszólni még a társadalmi folyamatokba, és ez itt egy olyan lehetőséget, egy olyan nyitott ajtót kínált föl az amerikai nők számára, amin keresztül befolyásolhatták a társadalmi folyamatokat, vagy törvényalkotást, és nagyon sok momentuma volt tulajdonképpen ennek. ahogy a nők ebben részt vettek itt ekkor a 19. század elején is, meg aztán a későbbiekben is a polgárháborút követően. Leginkább a presbiteriánusok, a metodisták és a skandináv evangélikusok maradtak aktívak a mozgalomban, és azt gondolták, tehát ez volt igazán a tartalmi része, hogyha kihúzzák a társadalmi problémáknak a méregfogát, akkor egy csapásra több legyet is ütnek. Azaz, hogyha az alkoholt betiltják, akkor a családon belüli erőszak, a családoknak a mondjuk így a pénztelensége, vagy a rossz gazdálkodása, szerencsejáték kérdés, prostitúció, mondjuk a munkahelyi elégtelen teljesítmény, vagy a társadalmi rendnek a megzavarása. Tehát, hogy ezek mind-mind egy csapásra eltűnnek akkor, hogyha a férfiak nem fognak inni. És hát ebbe reménykedtek, hogy ha ezt megoldják, akkor az egész társadalomra nagyon jótékonyan fog hatni az az eredmény, hogyha az alkoholtilalom bevezetésre kerül.
És aztán a 13 év tapasztalata mi volt, ez mennyire sikerült?
Hát ugye amiről mindenki tud, hogy a maffia megerősödött, ez ezekben az években történt, hiszen ahogy betiltották az alkoholt, ugye még nagyobb lett a kereslet rá, és hát hogyha ezt törvényesen nem lehetett megoldani, akkor nyilván törvénytelenül volt, aki szívesen vállalkozott erre. Ha már az előbb a nőkről beszéltünk, ez is egy érdekes adat, hogy a rendőrök akkor nem hitték azt, hogy a nők részt vehetnek az alkohol csempészésében, akár külföldről, akár belföldön, és ezért nem is nagyon fordítottak figyelmet a nők ellenőrzésére, meg a nyomon követésére, mondjuk ilyen nyomozati szinten, és hát rengeteg csempész volt, aki nő volt többek között. Szóval a maffia megerősödött, azt gondolom, hogy nagyjából ugye köztudatban megvan, meg az amerikai filmek erre rá is erősítenek nagyon jól. Ami hát ugye elvárt lett volna, hogy a közmorál, vagy a társadalmi morál szintje az emelkedjen, ez végül is nem történt meg, tehát a statisztikák nem ezt igazolták, hogy Amerika kiemelkedett volna mondjuk így az erőszakosság vagy a bűncselekményeknek a mocsarából, és emiatt hát ez végül is nem következett be. Ugye számítottak arra, hogy kevesebb hát ilyen egészségügyi probléma adódik, hogyha az alkohol tilalom hatására kevesebbet fognak inni, vagy nem fognak inni a férfiak. Ez sem igazán valósult meg, hiszen hát leginkább a mindenféle pancsolt alkoholoknak a hatására rengeteg probléma vetődött föl, akár a látás elvesztésétől kezdve a belső szerveknek a károsodásáig. Ugye ellenőrizetlen forrásokból használtak föl mindenféle alkoholt, amit tudtak, és emiatt rengeteg ember veszítette el az egészségét, tehát sokkal többen, mint hogyha ez ellenőrzött módon történt volna. Szóval ezek ilyen különböző szempont abból megfigyelt, vagy kimondott következtetések. A lényeg tulajdonképpen az, hogy 13 évig tartott beismerni, vagy felismerni, hogy törvényi erővel nem lehet meggátolni az alkoholfogyasztását Amerikában. Magam tapasztalatából hozzátehetem azt is, hogy 10-12 éves gyerek voltam akkor, amikor a Szovjetunióban bevezették, ugye a perestroika egyik nagy vívmányát, vagy hatásosnak vélt eszközét, az alkoholtilalmat. Hát ott is a saját szememmel láttam, hogy az emberek mindent elkövettek annak érdekében, hogy hozzájussanak az alkoholhoz. És hát egyébként Magyarországon is volt alkoholtilalom a tanácsköztársaság idején. Tehát meg annyi történelmi példa mutatta az amerikai előtt és az amerikait követően is, hogy egyszerűen nem lehet emberi erővel, emberi eszközökkel, emberi módszerekkel megakadályozni egy társadalmat abban, hogy az alkoholt fogyassza.
És egyébként szerinted református lelkészként, hogy lehet, meg kell-e akadályozni az alkoholfogyasztást? És a kérdés második fele, hogy mivel lehet megakadályozni?
Én szerintem igen. Szerintem az alkoholfogyasztása, tehát ami függő fogyasztást jelent, most természetesen erről beszélünk elsősorban, káros. Nyilván egészségügyi szempontból, nyilván a kapcsolatok szociális értelemben káros a társadalomra nézve is, hogyha ez bűncselekményekben torkolik. Tehát, hogy sokféle módon okoz kárt az alkoholfüggés, és természetesen az evangéliumot azért prédikáljuk, hogy az emberek szabaddá váljanak, és szabadokká legyenek minden függőségükből, tehát nem csak az alkoholfüggőségükből, hanem a minden más egyéb jellegű függőségükből. És hát, hogy meg kell-e, erre a válaszom az, hogy igen, hogy meg lehet-e törvényi erővel, ezt már eddig is próbáltam elmondani a meglepettségemet ezzel kapcsolatban, hogy szerintem nem lehet. És ezt leginkább azokban a helyzetekben látom, amikor mondjuk egy-egy családban, akár itt a gyülekezetben van alkoholfüggő ember, vagy alkoholbeteg ember, és hát nyilván a gyermekei vagy a házastársa minden erőt megmozgatva igyekeznek tenni annak érdekében, hogy abba hagyja az ivást, akár zsarolással, akár engedményekkel, akár megbeszéléssel, ígérettel, fenyegetéssel, vállással. Szóval sok-sokféleképpen zajlik ez, így utólag már, hogy egy-két ilyen család életébe beleláthattam teljes őszinteséggel, azért ezek elég dermesztő folyamatok, meg állapotok egy-egy családon belül. És azt gondolom, hogy mindenkinek előbb-utóbb rá kell döbbennie, annak is, aki függő, meg annak is, aki elszenvedi ezt a függést a családon belül, hogy nem megy emberi erőből. A kérdés második része ugye arra vonatkozott, hogy hogyan lehetne ennek elejét venni, vagy hogyan lehetne megakadályozni, hogy az alkohol rombolja egyes emberek, meg családok, meg közösségek életét. Hát ebben én nekem nagyon határozott a véleményem és a hitem. Ez nem megy más erőből, tényleg csak Krisztus erejéből, az evangélium hirdetésének az erejéből lehet bárki szabad. És itt azért fontos elmondani azt, hogy bárki, mert nyilván nem mindenki alkoholfüggő, de azt gondolom, hogy a legtöbb ember függő, tehát valamitől függ. Ha nem Krisztustól függ, akkor valakitől függ. És a szabadulás, tehát ez a teljes szabadságnak az átélése, ez akkor történik meg, amikor Krisztusban nyerünk szabadságot. Ezért is furcsa számomra, hogy 100 évvel ezelőtt ez ennyire nem volt egyértelmű, vagy ezt ennyire nem értették, vagy nem gondolták, hogy egy függő ember mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hozzájusson az alkoholhoz. És hogy ezt a függést kell tulajdonképpen, hát most azt mondom, kiváltani, vagy megszüntetni? Ez egy jó kérdés. Tehát, hogy a Krisztustól való függésünk szabaddá tesz bennünket, és azt gondolom, hogy ide kell segíteni eljutni minden embert, aki bármilyen függőségben is szenved.
Továbbvéve ezt a fonalat, akkor hogyan lehet segíteni az embereknek szerinted ebben? Egy gyülekezet tud ebben segíteni? Egy lelkész tud ebben segíteni? A református egyház tud ebben segíteni?
Igen, szerintem nagyon szimbolikus az, hogy 100 évvel ezelőtt született egy magyar református lelkész, Siklós Józsefnek hívtak, és aki a Magyar Alkoholmentő Missziónak a titkára volt néhány éven keresztül, a munkásságának inkább a második felében, és hát, hogy ilyen nagyon, nagyon beszédes ez számomra, hogy történt valami 100 évvel ezelőtt, ami egy nagy nemzetnek egy nagy próbálkozása volt az alkohol függőséggel szemben, vagy az alkoholfogyasztásával szemben. Megtörtént valami egy kis nemzetben, 1920-ban, ugye rögtön Trianon után született meg Siklós József július közepén, és az ő szolgálatán keresztül rengeteg ember jutott el a valós szabaduláshoz. Nem a tiltások, meg mindenféle erő megoldások, meg módszerek segítségével, hanem egyszerűen az evangélium hirdetésén keresztül. Szóval számomra ez olyan nagyon beszédes, és hát akkor rátérve a kérdésre, hogy mit tehet a református egyház, és mit tehet a református gyülekezet ebben a misszióban, ahol alkoholbetegeket vagy függő embereket szabadítanak. Hála legyen Istennek, van a református egyháznak alkoholmentő missziója. Én azt gondolom, hogy ezt a lelkészek többsége tudja, a gyülekezeti tagok többsége nem tudja, és ezért fontos lenne ennek minél inkább teret adni, hogy minél több ember tudjon róla. Itt a gyülekezetünkben is most már jó néhány szabadult volt alkoholistánk van, akik beépültek, akik a közösségünknek a tagjai, és ők is nagyon körülményes úton jutottak el az információig, hogy egyáltalán, hogy nem csak a kórházi helyeken lehet segítséget kérni addiktológiai szempontból, hanem az egyháznak is megvannak a megfelelő helyszínei, ahol megfelelő orvosi háttér és tudás mellett közben lelki módon, mondjuk így pneumatikus módon közelítenek a problémához, és ott próbálják a probléma gyökerét orvosolni, hogy mi az, ami kiváltja ezt a függőséget, és mi az, ami elvezet egy-egy embert oda, hogy nem tud az alkohol nélkül élni. És hogyha erre valaki nyitott, és eljut arra a pontra, hogy ezt szeretné a saját életében, hogyha megváltozna, és elfogadja azt a megoldást, amit az evangélium Jézus Krisztusban kínál föl, akkor nagyon sok életváltozás, nagyon sok, nem csak egyszerűen, most értsük jól, megtérés történik, hanem valóban az egész életnek az újjászületése, az újjá teremtett életeknek a látványos kivirágzása látható ezeknek az embereknek az életében, akik Dömössől aztán hazatérnek, és akár itt a mi gyülekezetünkben is itt vannak, jelen vannak. Szóval én azt gondolom, hogy egy közösségnek nagyon fontos szolgálata van az alkoholfüggők felé. Ne feledjük, hogy Magyarország az élvonalba tartozik. Egy főre 13 liter tiszta szesz jut egy évben Magyarországon, ez borzasztó sok, tehát mondjuk európai vagy nyugati összevetésben is borzasztó sok. Amerika azóta ezt 9 literre csökkentette, tehát az már az is borzasztó sok, de a 13 literhez képest az még mindig egy jóval kevesebb mennyiség. Úgyhogy a magyarországi területen azt gondolom, hogy nagyon nehéz úgy mozogni, hogy az ember ne találkozzon olyan családokkal. A magyarországi egyházak helyzetében nagyon nehéz úgy tájékozódni, hogy ne találkozzunk olyan családokkal, ahol az alkohol súlyos problémákat jelent. És az egyháznak a küldetése, a feladata, az természetesen az alkohol függők felé is szól, hiszen Krisztus őket is meg akarja szabadítani.
Gyakorlati tippeket mondj nekünk, akár a saját gyülekezetedből, ugye említetted, hogy közöttetek is vannak, akik, nem is tudom milyen jó kifejezés, akik az alkoholbetegségből kigyógyultak, akik leszoktak az alkoholról, majd mondd már el, kérlek, hogy szerinted melyik az, ami mondjuk nem sérti őket, amit szívesen hallanak. Szóval, hogy ez nyilvánvalóan okozhat feszültséget a gyülekezetben, mert feltéve, ha tudják valakiről, hogy alkoholista volt, mert gondolom, hogy akkor esetleg óckodhatnak tőle. Nem tudom, hogy így van-e, kérdezem, így van-e, és ha így van, akkor hogyan lehet integrálni ezeket a személyeket a gyülekezet közösségébe, hogy ez valóban egy közösség legyen.
3 éve megjelent egy házaspár itt Érdligeten, akkor költöztek ki Érdre, és az egyik vasárnap egyébként pont itt a névzáros istentiszteltünk volt, úgyhogy azt hittem, egy valamelyik gyermeknek a szülei lehetnek. 50 év környékén járó házaspárról volt szó, akik eljöttek egy istentiszteltre, és aztán úgy szóba elegyedtünk, eljöttek máskor is istentiszteltre, beszélgettünk, kialakult egy ilyen kezdetleges kapcsolat, és ott elhangzott az is, hogy ők az Alagi térre járnak, bibliaórára, meg ilyen kékkeresztes csoportba, hétköznap, és ők Dömösön tértek meg, és egy budapesti gyülekezetből oda jártak, és aztán kikerültek, kiköltöztek Érdre, és itt az érligeti gyülekezetben találtak otthonra. Aztán körülbelül egy évre rá beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha Érligeten is lenne kékkeresztes csoport. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt én bennem, hiszen hallottam gyülekezetekben a kékkeresztes csoportokról, Szolnokon, Szigetszentmiklóson, Csepelem, tehát több helyen is vannak ilyen csoportok, és mindenhonnan az a visszajelzés érkezett, hogy ez nagyon jót tesz a gyülekezetnek, nagyon megeleveníti a gyülekezetet, ugye újjászületett emberek lesznek a közösség tagjai, vagy olyanok, akik ebben a folyamatban benne vannak, és segítségre szorulnak, hogy ne essenek vissza. Szóval, hogy mindenképpen, most értsük jól, picit másabb szituációból érkező gyülekezeti testvérekről van szó, mint akik mondjuk reformátusnak születnek, megkeresztelnek, konfirmál, házasságot köt, stb. És akkor hát így nagyon megörültem, mert mindig is volt bennem egy ilyen vágy, hogy de jó lenne, hogyha a mi gyülekezetünkben is lehetne egy ilyen csoport, ahol valóban az emberek azért jönnek, hogy az evangéliumból, vagy az evangélium által élhessenek, meg megmaradhassanak ebben az életben. És aztán, hát most így megvallom, nem szégyen, hogy elég kis hitű voltam. Mondtam ennek a hölgynek, aki aztán mégis a csoportnak az egyik vezetője lett, én még a lelkészi vezetője, ő meg mondjuk így a gyülekezeti tagságból a vezetője. Mondtam, hogy hát legyünk legalább 6-7, hogyha mégis lemorzsolódás lenne, vagy valami, akkor mégis ne legyen annyira látványos, hogy 2-3 ülünk egy bibliaórán, meg hogy ezzel ne az erejüket vegyük. És aztán így elindult a csoport, valóban ilyen 6-7 fővel kezdtünk, ez 2019 húsvétját követően indult el a csoportunk, és most még a novemberi lezárás előtt olyan sokan voltunk ebben a csoportban, igaz a néhány bibliaórás is csatlakozott azért már ezekhez az alkalmakhoz, akik nem alkoholból szabadultak, hanem gyülekezeti tagok voltak, tehát mondjuk 4-5 jöttek abból a csoportból. Ugye a gyülekezeti termünkbe ezt a távolságtartást, tehát ezt a 1,5 méteres távolságtartást nem tudtuk biztosítani. Volt, hogy 20 voltunk egy ilyen bibliórán, ez itt Érdligeten azért egy nagyon nagy szám, lehet, hogy máshol ez kis bibliórának számít, ez nálunk nagy bibliórának számít, és ugye 1,5 méterenként próbáltam elhelyezni a székeket, és egyszerűen nem tudtam megoldani a 100 négyzetméteres termünkben, mert nem volt annyi méter, hogy le tudjanak ülni maszkban, meg fertőtlenített kézzel, meg szellőztetett helyiségben, hát ismerjük a történetet. Úgyhogy hát ez egy mindenképpen számomra, most így mondom, hogy a kis hitűségemben engem megszégyenítő eredmény, vagy következmény, arra nézve, hogy Isten hogyan munkálkodik ezek között az emberek között, és igen, 1-2 ember azóta már nem jár, akik tavaly húsvét után csatlakoztak, vagy itt jelen voltak 1-2 biblióra keresztül, viszont rengeteg új ember meg csatlakozott, akár Érdről, akár a környékéről, akik ehhez a csoporthoz a dömösi gyógyító után ide csatlakoztak hozzánk, és ide járnak azóta is hétről hétre. És hogyha egyszer mindenki eljönne, akkor azt gondolom, hogy bőven 20 fölött lenne ez a létszám, csak olyanok, akik Dömösről hazatértek, és aztán igyekeznek a közösség erejében megmaradni, és ezáltal is talpon maradni, és nem visszaesni. Szóval a történetünk így indult, és nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, és azt gondolom, hogy az egész gyülekezetünket alapjai kezdve erősíti és élénkíti, idegen szóval így mondanám, hogy így vitalizálja, tehát hogy egyszerűen olyan emberek vannak jelen a közösségben, akik küzdenek az ige által való tájékozódásukban, a lélektől való megelevenítésükben, a közösségben való betagolódásukban, tehát hogy tényleg a lényeg történik az életükön keresztül, az azt gondolom, hogy az minden gyülekezetre nézve, hát ilyen ébresztő, meg egy ilyen fajta ilyen megerősítő, ilyen élettel megtöltő folyamatot indít be, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Amikor megkértek, hogy ne tartsunk alkalmakat, akkor természetesen nem tartottunk ilyen kékkeresztes csoportot, de ahogy lehetőség adja, nagyon szívesen érkeznek, jelen vannak, nagyon szeretnek együtt lenni a közösségben, egymással találkozni, egymást erősíteni. És az is érdekesség, hogy ugye sokan mondták, hogy hát jó, halljuk azt, hogy igével kell élni, de hogyan? Ugye azért a dömösi gyógyító hetek, néhány hét az azért nem annyira hosszú, annyira elég, hogy valaki eljusson arra a döntésre, hogy nem szeretne tovább így élni, és hogy átadja az életét, és azt mondja Istennek, hogy tegyen csodát, tegye őt újjá, de amikor azért visszakerülnek az élet sűrűjébe, ugye a családtagok közé, akikkel nem biztos, hogy mindenki jóban van, a munkatársak közé, ahol lehet, hogy isznak. Például vannak olyan csoport tagjaink, akikre én nagyon-nagyon büszke vagyok, akik hulladékfeldolgozónál dolgoznak itt Érd környékén. És hát ott ugye ők elmondják, hogy igen, a kollégáik azok rendszeresen egész nap, munka közben is, stb. Csak fogyasztanak itt ott alkoholt, vagy legalábbis megoldják, és hát ott nekik talpon kell maradni, és vállalni kell a tisztaságukat, vagy a száraz életvitelüket, és hogy nagyon fontos az a része, hogy honnan lesz erőforrás, vagy honnan nyernek erőt. És hát nyilvánvalóan az Isten igéjéből nyernek erőt, de hogyha ők eddig nem éltek az igével, azt is meg kell tanulni olvasni, meg kell tanulni rendszeressé tenni, meg kell tanulni értelmezni. És így egy újabb kört hívtunk létre, csak is azok számára, akik ilyen kezdő bibliaolvasók, és ezt ilyen bibliaolvasókörnek neveztük el nagy fantáziával, hogy milyen jó lenne, hogyha ők itt ebben a pici közösségben, itt ezen általában 6-7-en vesznek részt, leginkább azok, akik Dömösről hazakerültek a közelmúltban, és hát ott azt tanítjuk nekik, hogy hogyan kezdjék el a bibliaolvasást, hogyan kérjék Isten szent lelkét, hogy segítsen nekik, hogyan értelmezzenek egy evangéliumi történetet, vagy hogyan értelmezzenek egy pálapostoli ige szakaszt, vagy akár egy ószövetségi ige szakaszt. Tehát, hogy így nagyon sok minden történik rajtuk, vagy általuk, most azt mondom, itt ebben a gyülekezetben, ami rengeteg áldást hoz. Azt gondolom, hogy sok gyülekezetben lehetnek előítéletek, tudom, mi gyülekezeti tagságban. Hogy ugye kutyából nem lesz szalonna, hogy azt mondják, hogy hát alkoholista is marad, jobb tőlük távolságot tartani, meg jobb nem beengedni őket a gyülekezetben, aztán ki tudja, hogy mi lesz. Vagy még azt is el tudom képzelni, hogy sok gyülekezetben küzdenek az alkohollal, a bent lévő családokban, férfi emberek, vagy akár hölgyek is, és hogy nem biztos, hogy jó ezzel találkozni, hogy oda megszabadult emberek érkeznek, és azt látni, hogy nekik mennyire helyre jött az életük, és mennyire minden a helyére került. Sok oka lehet, ezt most pontosan nem tudom, mert ebben azért kevesebb beszélgetésem történt eddig, de azt tudom, hogy sok gyülekezetben nem fogadják őket jó szívvel, és én ezt nagyon fontosnak tartanám kiemelni, hogy ne féljenek tőlük, hanem azt lássák benne, amit az Isten munkája az ő életükön keresztül a gyülekezetükre, mint áldást, vagy mint ilyen megújító záport, vagy egy nem is tudom, ilyen erőforrást tud biztosítani, és hogy egyszerűen életszerűvé, vagy hétköznapszerűvé válik az, hogy életek újulnak meg, és életek maradnak meg az Isten ereje által, az Isten hatalmában, ebben az újjáteremtett létükben egyszerűen bizonyságaivá válnak arra, hogy az Isten hatalmas, és hogy nincs előtte lehetetlen. És azt gondolom, hogy minden gyülekezetnek erre jó lenne, hogyha megnyílna nyilván a látása, vagy vezetés kapnának Istentől, egyfajta ilyen missziói víziót arra nézve, hogyha ott is rengeteg család van, ahol probléma az alkohol, akkor nyissák ki az ajtót, és tegyék lehetővé számukra azt, hogy ott a gyülekezetben találkozzanak a megoldással. Hogy az evangélium ott frissítse meg őket, ott gyógyítsa meg őket, ott állítsa helyre őket, ott építse fel őket. És szerintem ez nem csak az alkohol függőségből gyógyultaknak, vagy a családjaiknak jó, hanem az egész nagy közösségnek, az egész nagy gyülekezetnek egy óriási áldást fog hozni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy akik hallják, ebben megerősítést nyernek az én bizonyságtételem által is, hogy én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a házaspárt és ezt a néhány embert Dömösről ide vezette Érdigetre, és azóta tényleg teljesen más minden, ami itt zajlik ebben a gyülekezetben.